Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Lebomlanak a gátak Csokonai és a mai kor embere között a Pesti Vigadó következő előadásán. Műsorváltozás miatt a Pesti Vigadó szó szín játék sorozatának következő estjén a Csavar Színház Dorottya, vagyis a Dámák Diadalma a Fársángon című színdarabját láthatja a közönség. Csokonai Vitéz Mihály művét az általuk már több helyen sikerrel bemutatott stílussal dolgozták fel, mely tapasztalatuk szerint nagyon népszerű a diákság és a felnőtt közönség körében egyaránt. A játékstílus az élőzene, az improvizáció és az interaktivitás stílus jegyeit ötvözi. Az előadást április 7-én mutatják be, a produkció tehát műsorváltozás miatt lesz látható 100 Pál Fűje Sarjad mezőknek című előadása helyett. A korábban megváltott jegyek érvényesek az új előadásra is.
Fesztivál.
Októberben rendezik idén a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivált Szegeden. Az operatőri munkát fókuszba helyező verseny ötlete még 2016-ban a szegedi születésű Zsigmond Vilmos halálának évében merült fel, az első fesztivált pedig 2017-ben szervezték meg. A rendezvény évről évre ráirányítja a figyelmet a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére, és egyúttal lehetőséget teremt a fiatal filmesek bemutatkozására. A 7 eddigi versenyre 50 országból mintegy 2800 filmet neveztek. A következő filmes seregszemlére május 31-én éjfélig lehet benyújtani a műveket. Pályázni játékfilmmel, rövidfilmmel, műfaji és technikai megkötés nélkül legfeljebb 51 perces alkotással és dokumentumfilmmel lehet. A versenyre korhatár nélkül jelentkezhetnek alkotók, alkotócsoportok olyan filmekkel, amelyek 2022. január 1-e után készültek. A szervezők várják azokat a műveket is, amelyekben filmművészetet tanuló rendező vagy operatőr szakos egyetemi hallgatók vettek részt. A versenyprogramot operatőrök, rendezők, filmes szakemberek alkotta elő zsűri állítja össze, a fesztivál elismeréseit pedig a Magyar Film Operatőrök Egyesületének vezetője Szabó Gábor által elnökölt nemzetközi zsűri ítéli oda. A pályaműveket a szakemberek az operatőri teljesítmény alapján értékelik, elvárás, hogy Zsigmond Vilmos munkásságához méltóan a beérkező pályaművek eredeti és kreatív operatőri megoldásokat tartalmazzanak. A fesztivált október 8-a és 12-e között rendezik Magyarország egyik legszebb, több mint 100 éves hagyományos filmszínházában, a Belvárosi moziban. A fesztivál programjában idén is szerepel a tavaly indított Magyar Operatőrök Hete elnevezésű szekció, melynek filmjeit a beküldött alkotásokból a zsűri választja ki.
Koncert.
Budapesten ad koncertet Tom Morello, a Rage Against the Machine gitárosa. Az amerikai zenész szóló projektjével lép fel a Budapest Parkban július 1-én. Tom Morello minden idők legjobb gitárosai közé tartozik, az elmúlt években nem csak zenekarokban és különféle projektekben szerepelt, de szólóban is aktív volt, közölte a szervező Live Nation. A heavy metalt és a rappet punk rock és funk hatásokkal vegyítő kaliforniai Rage Against the Machine 1991-től megszakításokkal 2024-ig létezett. Lemezeikből több mint 16 millió fogyott világszerte, és kétszer Grammy-díjat is kaptak. Tom Morello akkor is folyamatosan aktív volt, amikor a Rage szüneteltette tevékenységét. A Chris Cornell énekessel összehozott supergroup, az Audioslave 2001 és 2007 között szintén rendkívül sikeres volt. Szólóban folkos anyagokat jelentetett meg Night Watchman név alatt. Az atmoszférikus torzítások és a lemez játszó karcolására emlékeztető effektek használata egyfajta védjegyévé vált Morellónak. Játékával kivívta a Rolling Stone elismerését is a magazin minden idők 100 legjobb gitárosa között, a 26. helyre rangsorolta.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Március 22-e a víz világnapja. A vízé, amire egyre kevésbé vigyázunk, holott az egyik legértékesebb kincsünk a bolygón. Pontosan erre hívja fel a figyelmet az 1993 óta megtartott világnap, amely során nem csak az édesvízkészletet fenyegető veszélyekre, hanem az ivóvíz fontosságára is felhívják a figyelmet. Kevés dolog van, ami a kék bolygó összes élőlényére igaz, ám az, hogy a túléléshez mindnyájunknak szüksége van a vízre, épp ilyen. Pontosan ezért, amikor az asztrobiológusok életnyomait keresik más bolygókon, valójában mindig víz után kutatnak, hiszen ahol van víz, ott az élet is utat törhet magának. Mennyi víz is van a Földön, és főleg hol? Az a meglepő helyzet, hogy a vízkészletünk 96,5%-át az óceánok teszik ki, amelyek a bolygó felületének 71%-át foglalják el. Érdekesség, hogy további 0,001%-nyi víz az atmoszférában található. Ha mind egyszerre hullana le csapadékként, akkor a bolygón egyenletesen kicsit több, mint 2,5 cm-nyi eső esne. Egy gallon, azaz 3,7 liter tenger vagy óceán vízben átlagosan egy csészényi, ami körülbelül 270 g, só található. Csak hogy nem minden sós vízünk egyformán sós. Az Atlanti óceán vize például sósabb, mint a Csendes óceáné. A világ legsósabb víze pedig nem a Hold tenger, hanem egy állóvíz, amely ráadásul az Antarktiszon található. A 30 évvel ezelőtt is csupán 30 cm Don Juan-tó az évek során egyre kisebb lett, és mára sajnos szinte teljesen kiszáradt. Hihetetlen, de egyetlen csepp tengervízben több millió baktérium és vírus él. Persze unatkozni nem szoktak, hiszen számtalan ikra, plankton és egyéb parányi élőlény is ott lubickol mellettük. Az újszülöttek teste 78%-ban vízből áll, ám ahogy egyre több gyertya kerül a szülinapi tortánkra, úgy ez a szám is csökken. Egészséges felnőttek esetében körülbelül 55-60%-ra. Nem véletlenül alakította így a természet, hiszen a szervezetünkben jelenlévő víz kulcsfontosságú a túlélésünk szempontjából. Egyebek mellett segít a hőháztartás szabályozásában, részt vesz a tápanyagszállításban, elengedhetetlen az optimális agyműködéshez, valamint hozzájárul a salakanyagok megfelelő kiürítéséhez. S bár a megfelelő folyadékfogyasztás sokaknak problémát okoz, a fentiek figyelembe vételével talán kicsit könnyebb lesz legurítani még egy-két pohár vizet. Tipp: hazánkban számos gyógyhatású forrásvíz található, sőt, néhány helyen vízkúrát is tarthatunk. A testünk és a lelkünk is hálás lesz érte. A vízvilágnapja csupán egyetlen nap az évben, amikor kiemelt szerepet kap a vizeink védelme. Ám a saját érdekünk, hogy az éltető vízre ajándékként tekintsünk.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Árulónak bélyegzik a hazájában azt a fiatal nemest, akit velencei üzleti partnere becsapott és kiszolgáltatott a töröknek. A számkivetett fiatalember bosszút esküszik, és a kalózok közé áll, de vajon közelebb viszi ez a céljához, hogy visszanyerje társadalmi státuszát? A kalózkapitány Benkő László kalandregénye a 16. századba viszi az olvasóit az Adriára, nem csak tengeri csatákba és a dalmát kikötő városokba juthatunk el a történet révén, de megtudhatjuk, hogy a kémek milyen terveket forraltak a Dózsepalotában és Isztambulban. Ahogyan az író korábbi regényei, ez a könyv is rendkívül mozgalmas, fordulatos, és egészen olyan, mint valami időutazás. Benkő Lászlót arra kérem, meséljen az uszkók kalózokról, akiknek a közösségére épül ez a regény.
Ők voltak ugye a dalmát kalózok, benne nem csak a Karib-tengeren, meg a Csendes-óceánon voltak kalózok, hanem itt voltak az Adrián és a földközi tengeren is ebben az időszakban, és a horvátok, a dalmátok, őket valódi hősöknek tekintik, annak ellenére, hogy a kárvallottak természetesen tengeri rablóknak, meg gyilkosoknak mondták őket, ha ez korán sincs így, próbáljunk meg egy 16. századi ember fejével gondolkodni, akkor máshol voltak az erkölcsi ítéletek. Az uszkók szó maga azt jelenti dalmát horvát nyelven, hogy beugró, beugrani. Azt is jelentett egyébként, hogy a szárazföldön mentek át, ugrottak át a gyepűn a határon török területre, és ott hajtottak végre, meg ilyen partizán módon ilyen harci cselekményeket, vagy pedig a kis hát nem annyira lélegvesztő, mert 10-15 méteres hajókkal dolgoztak, csónakokkal, evezős és kis vitorlás csónakokkal dolgoztak, azzal rohanták meg a gályákat, és átugrottak a gályák fedélzetére, ott vívták meg a harcot. És ezek az uszkókok csak is és kifejezetten, mivel a családjukat, a faluikat, a társadalmuk egy részét a török tönkretette, kifejezetten a török ellen harcoltak. Aztán elkövetkezett egy olyan esztendő, 1571, amikor Lepantónál a keresztény liga, Szent Liga hajó armádiája végzetes csapást mért a szultán tengeri erőire. És ebben a csatában részt vettek a spanyolok, a velenceiek, a genovaiak, a máltaiak oldalán, részt vettek uszkók harcosok is, mind a tengert viszonylag jól ismerő személyek. És igaz ugyan, hogy itt győztek a keresztények, de aztán 3 éven belül, nem is kellett hozzá annyi, Velence külön békét kötött a törökökkel, pontosan azért, hogy a levantei kereskedelmet tovább tudják folytatni, mert a Velence ebből élt. Igen, ám csak akkor az uszkókok, mikor ezt megtapasztalták, és mikor ez tudomásukra jutott, akkor a török mellett a másik áldás nagy ellenségük Velence lett, és ez is maradt, mint egy 50 esztendőn keresztül. Természetesen a törököt beakadályozták abban, hogy az Adriára feljusson, a velenceieket pedig megakadályozták abban, hogy a törököktől árut tudjon elfoglalni. És mivel a Velence alapvetően ellenségüknek számított, az uszkókok mindent elkövettek azért, hogy ezeket a hajókat kézzel kerítsék, és meg is vámolják becsületesen.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választottak célpontot, mert hát itt azért ebben a könyvben végül is az olvasó az uszkókokkal van, tehát az ő erkölcsi normáikat elfogadja, de hát mégiscsak raboltak lényegében.
Persze. Hadd említsek itt egy város, Ravuzát, ami ugye Dubrovnik. Nagyon érdekes volt a pozíciója ennek a városnak. Egy különálló államocska volt végső soron, de azért mégsem olyan jelleggel, mint Velence vagy Genova. Ők is kereskedelmi tevékenységet folytattak, sőt rendkívül fejlett hajógyártások is volt, viszont ennek a városnak olyan jelleket tessenek a kedves olvasók elképzelni, mint annak idején a II. Világháborúban volt Lisszabon, vagy egyéb ilyen nyugat-afrikai, észak-afrikai városok, például mint Casablanca. Azt értem ez alatt, hogy ezekben a városokban is, a II. Világháborúban is minden érintett fél kémhálózata jelen volt. Ravuzában is, illetőleg Dubrovnikban is. Ott voltak a török kémhálózat, ott volt a velencei, a genovai, a francia, a spanyol kémhálózat. Mindenki, aki a területen érdekelt volt, ebbe a mediterrán területen érdekelt volt, az Ravuzában megtalálható volt. De most az uszkókok természetesen kapcsolatokat alakítottak ki, akik rendszeresen megmondták nekik, hogy Ravuzába vagy Ravuza alatti részekről mikor, milyen hajók érkeznek, mi van a szállítmányba, kísérik-e a török szállítmány, velencei zsoldosok, ez is fontos volt nekik, és akkor megtervezték azt, hogy itt a dalmáciai szigetvilág melyik részén, hol fogják majd elkapni. Lásban álltak, mert kiválóan ismerték a szigeteket, kiválóan ismerték a szélviszonyokat, az áramlatokat, minden egyebet, ami ehhez szükséges. Lásban álltak, és elkapták őket.
Én nem is emlékszem, hogy bármelyik könyve esetében ennyire erősen elgondolkodtam volna azon, hogy milyen nehéz lehetett az információ áramoltatása.
Áramlás.
Igen, tehát, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy honnan jön az információ, hogy megbízható-e, aki az információt átadja, hogy nem tudni, hogy kikém. Egyrészt, másrészt, ha török, akkor még gyanúsabb, hogyha viszont még váltott vallást is, akkor meg aztán végképp leírták.
Most a török titkosszolgálat nagyon előszeretettel dolgozott olyanokkal, akik ott hagytak egy keresztény hadsereget, vagy olyanokkal, akik foglyok voltak és muszlimmá lettek. Aztán később már nem foglalkoztak azzal, hogy őket muszlim hitre térítsék. Jó volt úgy, amilyen volt, a lényeg az, hogy dolgozzon. Ravuzában, a kereskedelemben rendkívül sok olyan személy szerepelt és vállalt szerepet, aki valamelyik királyságnak, valamelyik országnak, valamelyik birodalomnak a titkosszolgálatát erősítette.
Így könnyebb elképzelni a hallgatónak, hogy vajon mennyire nyitottak, mennyire befogadóak, akár az uszkókok, akár bárki más, akivel találkozhat ez a főhős. Ugye egy fiatal gróf útját követjük itt végig, akinek úgy indul az élete, mint hogyha minden rendben lenne, nősülés előtt áll, és azt gondoljuk, hogy egy kiváló és biztosított jövő áll előtte, de hát nem ez történik vele. Kinek állhat egy ilyen fiatal gróf az útjában?
A gróf és a családja. Ő az édesapjával volt a fikció szerint. Ő az édesapjával kereskedelmi tevékenységet folytatott, és úgy érezte az édesapja, hogy ő jobb a kereskedelemben, mint a harcokban lenne jobb, és szívesebben kereskedett nyugati irányba, hajókkal, Velence felé, mint hogy a Zrínyi oldalán a törökökkel háborúzzon állandóan az Unafonó környékén, vagy pedig Boszniában. Na most a lényeg ennek az egésznek az, ami még erről elmondható, hogy minden olyan tevékenységben, amiben hatalmas nagy vagyonok forogtak, és pénzek forogtak, és nem, ezt úgy szoktam mindig mondani, hogy nem emberek házasodtak, hanem címek és vagyonok. Mint például ebben a történetben is, hogy a vagyon házasodott, és el akart venni egy rendkívül módos velencei lányt, ez a 20 éves főhős, és természetesen ott a velencei papának, ami még elmondható, az első sorban az volt a célja, hogy ezt a családot minden tekintetben valahogy kizsákmányolja, ellehetetlenítse, és minden machinációja ebbe az irányba mutatott utána, és az, hogy az édesapját el kell tüntetni, az egy dolog, de el akarták tüntetni ezt a fiatal embert is. Nyoma sem maradja annak, hogy volt valaha egy ilyen nevű család ott a környéken, és az ki részt vett a kereskedelemben.
Benkő Lászlóval beszélgettem a Kalóz kapitány című regényéről, a könyvet a Családi Könyvklub jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.